A következő percekben Mahali Krisztina beszélgetését hallhatják Gável Gellért gitárművésszel, a Dicsőítősziget egyik szervezőjével.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családtagjait, én Mahali Kriszti vagyok, a Mária Rádió promóciós munkatársa. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a június 19-én Szigetmonostoron megrendezésre kerülő Dicsőítő Sziget keresztény könnyűzenei fesztivál előadóival beszélgetünk. A mai vendégem Gável Gellért, Szendrei Kárper László díjas gitárművész. Szeretettel köszöntelek téged is, Gellért, és köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
A Dicsőítő Szigeten este lesz egy eukariszt koncert is, ahol András testvéreddel együtt hálát adtok azért, hogy már 25 éve zenéltek együtt. Ez milyen érzéssel tölt el téged ezt kimondani, hogy már 25 év van mögöttetek ezen az úton?
Hát óriási hála van bennem a jó Isten felé, elsősorban, ez mindig. Tegnap pont készülünk ugye a zenekarral a próbák tekintetében, és a kedves barátom Szabó Balázs csinálja a különböző zenei ilyen aláfestő részeket, és kiírta a Google Drive linken, amikor küldi ezeket az adatokat, hogy Eukariszt 25, és pont tegnap este még ezeket hallgattam, és néztem így a kiírást, és hű, ez nem csak azt jelenti, hogy ugye egy negyed század szolgálati tevékenység áll mondjuk mögöttünk, és adunk hálát ezért, hanem ez azt is jelenti, hogy már nem vagyok mai csirke. Hát, és azért ez eléggé ijesztő volt. Tehát ezt is úgy latba venni, hogy hát ezt nem most kezdtük. És az a csoda, a másik, ami így megfogalmazódott bennem, hogy tényleg a Jóisten így engedi, hogy engedte, hogy ez a csoda így megvalósulhasson. És utána meg, egy harmadik szempont, hogy az a legnagyobb csoda, hogy mindeközben óriási formálódáson mentünk keresztül, és hogy leginkább hozzá kötöttünk, tehát hogy ez volt talán a legnagyobb csoda, hogy ezen az úton, ami tele van hát mindenféle rögös dolgokkal, mégis oda kötött magához egészen, és ezért vagyok nagyon hálás.
Ugorjunk vissza oda, ahol ez az út elkezdődött. Emlékszel rá, hogy gyerekként mikor fogalmazódott meg először benned, hogy te zenével szeretnél foglalkozni?
Hát ez egy nagyon emblematikus pillanat volt, amikor a Szent Család templomba jártunk, ugye oda kötöttünk, ott nőttünk föl gyerekként, és abban az időben Sie Jenő járt nagyon sokat muzsikálni abba a templomba, a Szondi utcai Szent Család templomba, és anyukámnak, amikor a padban hallgattuk a Jenőiknek az énekét, akkor láttam, hogy elől az ambónál Jenő pirosló fejjel, dagadó nyaki erekkel énekel, majdnem, hogy ordibálva énekel, és mikrofon nélkül beénekelte azt a hatalmas templomot, és begitározta, és akkor mondtam anyukámnak úgy közben, hogy húztam a szoknyája szélét, hogy anya, én szeretnék gitározni, meg úgy énekelni, mint ez a bácsi. És akkor hát ott kezdődött, voltam 5-6 éves, és akkor anyukám rá 2 évre, vagy 1,5 évre beiratott a zeneiskolába, ami szintén egy óriási zenei műhely volt, ott nem csak a templom mellett, ugye a templomba is muzsikáltunk már. Belegondolni is durva, hogy 11 évesen én már elkezdtem a templomi gitáros szolgálatot. 11 éves gyereket én biztos nem engednék ma oda ezzel a felnőtt fejemmel, de hogy 11 évesen már gitároztunk, Andris volt akkor 14, és Andris 14 évesen megkapta a keresztapjától ugye az akkori gitáros kórus vezetési stafétabotját, és így elkezdtük ketten ezt csinálni. És mellette ugye jártunk a zeneiskolába, a barátainkkal, ott tanultuk ugye a szakmát, úgymond, és akkor a templomba meg kipróbáltuk. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas műhely volt, és most nem olyan régutóbb tudtuk meg az egyik hittanos társunktól, aki egy egyházzenei szakmai képzésen tartott előadást, hogy micsoda zenei kohézió volt ott, egy óriási műhely, úgymond Kodálynak az örökségeként, ebben a Kodály örökségben nőhettünk fel, és nagyon hálás vagyok ezért is a Jóistennek.
És amikor úgy döntöttél, hogy a gimnáziumi tanulmányaid után is zenei pályán maradt zenei tanulmányokat szeretnél még folytatni, akkor ezt a körülötted lévők, akár a szüleid, ők ezt könnyen fogadták?
Igen, igazából igen. Én azt gondolom, a nehézség az igazából az volt, hogy nem is azt mondom, hogy a tanulás nehézség volt számomra, mert nem én szerettem úgymond tanulni, csak nekem nincs fenekem hozzá. És mivel, hát ezt így nagyon pozitívan említem, hogy mivel már 14 éves koromban Jóisten megadta ezt az ajándékot, hogy elkezdhettünk csavarogni Jenő bácsival, így minden hétvégén elvitt magával valahová. Nagyon-nagyon hálás vagyok ennek az atyai, zenei atyai mi voltjának Jenő bácsi részéről. Nem bírtam a fenekemen megmaradni, és azon gondolkodtam, hogy mi az a szakma, ami így boldoggá tudna tenni, és akkor az, hogy a hobbim, a hivatásom és a munkám az igazából egy legyen. Soha nem tudtam volna elképzelni magamat egy irodába, egy asztal mögött ülve 8-tól 4-ig, és mindig is volt bennem egy ilyen mehetnék, és nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy igazából egy olyan szakmát tudtam választani, ami teljesen boldoggá tesz.
És az is mindig egyértelmű volt számodra, hogy szeretnél az egyházhoz közel maradni a zenétben is, vagy azért voltak olyan formációk, mondjuk, amiben játszottál, de alapvetően nem kötődik a valláshoz.
Voltak ilyen formációk. Az egyetem időszaka alatt ugye rengeteg zenész barátot ismertem meg az iskolatársaimban. Ott elindultak ezek a formációkban való muzsikálások, meg egyik a másiknak adta, hát így szokták mondani zenész körülbelül a zsíros haknit, és én magam is láttam benne úgymond egzisztenciális lehetőségeket, de amikor ezekbe a formációba bekerültem, egy idő után azt vettem észre, hogy az ember két lakivá válik, és egyre jobban éreztem magamban azt, hogy az Isten engem másra hív. Mert hogy létrejött egy diszharmónia az életemben. Nem mindenkinek jön ez el, vagy valakinek csak később. Én azt gondolom, hogy egy idő után mindenkinek döntésre kell jutnia ezekben a dolgokban, és rá kellett jönnöm, hogy az az élet, amit viszünk, az úgynevezett kenet van rajta, mert az Isten akarta ezt, és nem mi. Lehet, hogy mi is választottuk, meg jól esik, de utána az irányítás az az övé, és ez folyamatosan rá kellett ébrednem a szakmai életutamon keresztül.
Egyre többen ismertek meg titeket részben. Jenő bácsinak köszönhetően aztán, hogy egyre nőttetek fel, egyre inkább lett saját zenétek. Hogyan kezelted azt, amikor ott álltok egy színpadon, ott van akár sok száz vagy sok ezer ember, tetszik nekik, amit csináltok, hogy olyankor hogyan lehet azt szétválasztani vagy kezelni, hogy ebből mi az, ami Istennek szól, de mi az, ami a ti munkátoknak, mert hogy azért beleteszitek a felkészülést, odaálltok minden nap, hogyan lehet ezt kezelni?
Hát, ha most a történetiségünket szeretnénk itt felvázolni a hallgatók számára, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igazából csak a beismerő szavakat lehet mondani. Az első, hát mondjuk ki, 8-10 év, az teljes mértékig nem feltétlen arról szólt, amit a Jóisten szeretett volna. Ennek ellenére tudta használni, amit végeztünk, és biztos vagyok benne, hogy ott nem koncentráltam erre. Fiatal is voltam, bohó is voltam, és kár lenne tagadni, hogy nem esett jól. Tehát azért az, hogy minden évben megtöltöttük, volt egy időszak, ugye 5000 fővel a Petőfi csarnokot, azért az eléggé erős húzás, és egyébként szerettek is ott annál a helynél, mert hogy egy kulturált közönség volt ott jelen, és nem tették tönkre legalább az intézmény falait. De hogy tényleg azok nagyon nagy élmények voltak. Mégis, ha nincsen a Jóistennek a gyógyító szeretete, akkor nem ébredek rá arra, hogy elsősorban ő az, aki a legfontosabb ebben a történetben, és akkor utána elindult egy gyógyító folyamat az ő részéről, egy újraépítkezés, egy teljes mértékű átalakulás, belső lelki átalakulás, aminek a zenei formáció is ugye átalakuláson ment át. És onnantól kezdve lett nem az, hogy az embereknek tetszen a muzsika, hanem elsősorban az Úristennek tetszen az, amit csinálunk, és talán ez az, ami meghatározza most a tevékenységünket.
Egy korábbi interjúban azt mondtad, hogy az ember életében eljön az a pillanat, amikor saját magának is döntenie kell amellett, vagy az ellen, amit a szülei adtak neki útravalónak. Számodra mi volt ez a pillanat, amikor ebből a gyermeki hitből, ami ott volt, a vallásgyakorlás mindig is jelen volt, de lehet, hogy mondjuk nem Isten volt a középpontban egy-egy koncert alkalmával, meg tudsz fogalmazni egy ilyen pillanatot, amikor ez átfordult, és onnantól kezdve, amit említettél is, hogy most már Isten van az első helyen?
Több ilyen pont is van az ember életében, ugye a megtérés fogalma ennek, amit a definícióként kifejtettél kérdésben. Megtérni minden nap kell. Konkrétan, most így hirtelen nem tudok neked mondani, de az biztos, hogy volt, amit említettem az előbb, voltak olyan formációk, amik nem az Isten ügye rántott össze, és ott mindig éreztem azt, hogy ha nem döntök, vagy másik irányba döntök, akkor bennem egy meghasonlás jön létre, és ezt a kettősséget nem bírtam élni. És utána volt egy ilyen erős döntés bennem, hogy itt vége, ezt nem tehetem, és az rá kellett ébrednem, hogy a szüleimnek az ajándéka, a nevelésének az ajándékával megegyező döntést hoztam én. Nyilván előtte meg volt egy olyan dac, ugye, amit az ember próbál, addig teszteli, amíg az Úristen meg nem mutatja magát. Egy ilyen jó érzületű keresés, nem is inkább dac, hanem inkább keresés. De mégis aztán a végén meg kellett nyugodni abba, hogy amit kaptunk, az Jóisten kegyelme a szüleinken keresztül, és végül is egy óriási ajándék.
Az, hogy Andrissal együtt jártok ezen az úton, az mindig egyértelmű volt?
Alapvetően igen. Igen, mert nagyon-nagyon erős kiegészülés van közöttünk, tehát az, amit ő birtokol, azt én nem tudom birtokolni, amit meg én tudok birtokolni, vagy én birtokolok, azt ő nem tudja úgy. És ez egy olyan erős kötődés, ami már elsősorban nem csak vérszerinti. Eleinte csak vérszerinti volt, és gyenge is volt, de most már egy óriási Krisztusban való testvériség köt össze bennünket, ami sokkal magasabb a vérségi szintnél, és ez a hivatásunkat jelölte ki számunkra. Tehát az, hogy mi ketten együtt tudunk mozdulni, és kizárólagosan együtt mozdulunk, az elsősorban annak a hívásnak köszönhető, amit mind a ketten ebbe a szolgálatba megkaptunk Istentől.
Hogyha az ember arra gondol, hogy valaki előadó művész, akkor nagyjából az jut eszébe, hogy hát mindig akkor dolgozik, amikor a többiek éppen pihenni, feltöltődni szeretnének. Viszont amellett, hogy van ez a zenész hivatásod, neked van egy másik nagyon fontos hivatásod is, hiszen 8 fiú gyermeket neveltek közösen,
igen,
feleségeddel, Klárival együtt. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, hogy az ember apa és előadó művész?
Hát mindig elmondom, hogy ez egy óriási ajándék szerintem, mert amikor otthon muzsikálunk, dicsőítünk, énekelünk otthon a fiúkkal, akkor már egészen, mikor ők egész kicsik, és kezükbe veszik a játékgitárt, meg elkezdenek a bongon mindenféle ritmikákat ütögetni, és nem, én mondjuk nem vagyok ott, csak ők, akkor ők mindig előadják, hogy ki kicsoda. Leosztják a szerepeket, ilyen garázszenekarral nyomják, hogy ő az Andris, ő az apa, ő a nem tudom ki, és akkor végigmondják a neveket, és mindenkinek megvan a szerepe, sőt, dalt írnak mindenféle halandzsa szövegekkel, és akkor meg is kell hallgatni olykor őket, amikor elkészül egy koncertanyag. És ez nagyon vicces. Tehát, és ezt mondom, hogy ez óriási ajándék, mert hát így mondom, valahol egy idol vagyok otthon pluszba. Tehát még egy ideig azt gondolom, hogy a Jóistennek ez egy óriási ajándéka, hogy az esetleges indokolatlan családfői intézkedések az idolsággal szemben ugye megússzák ezeket az indokolatlan dolgokat, és megmenekülök emiatt a kettős funkciótól otthon, hogy elvessenek maguktól, vagy negatív legyek túlzottan. De nyilván erre oda is kell figyelni, és nem szabad kihasználnom ezt a helyzetet. Tehát én hát otthon a srácoknál sztár vagyok, de nem azért, mert sztár akarok lenni, hanem egyszerűen emiatt is azt gondolom, hogy felnéznek erre, és pont ez az óriási felelősségem, hogy ugye a színpad mindig egyfajta nagyítóval nézett teti azt, aki a színpadon áll az emberek részéről, a gyerekek is ugyanúgy néznek ránk. Tehát ők is nagyon élvezik, nagyon szeretik, és épp ez a felelősségem otthon, hogy ezt tudjam. A másik, ami a kérdésben elhangzott, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni, az nyilván egy óriási munka, hogy a Klárival ezt időben, odaszánásban a családnak a teherbírásához lehessen rakni. Nemrég ugye beszélgettünk Enő bácsival pont erről, és azt mondta, hogy nehogy azt higgyétek, hogy amikor mi eljártunk vele együtt muzsikálni, az egy nagyon aktív időszak volt, hogy én mindig így jártam el, ezt mondta egyszer. Megnyugtatásképpen pont erre a kérdésünkre, hogy hidd el, hogy rengeteg koncertet mondtam le én is, és amit ti láttatok, az már nem az volt, ami előtte, a kis gyermekes apa időszakból. Ezt megnyugtatásképpen mondta Jenő bácsi nekünk, és én nagyon örülök ennek, mert az elmúlt időszakban rengeteg felkérést mondtunk le, és hálás vagyok az Úristennek, hogy ebben egyébként gyakorlatoztat bennünket, mert az elsődleges hivatásunk az, amit ő szánt nekünk, nyilván az, hogy mi saját magunk eljussunk az üdvösségre, aztán, hogy a feleségemet eljuttassam az üdvösségre, és utána az, hogy a családomért, tehát ez így, és utána csak jön az összes többi, hogy muzsikusként hogyan tudok megállni az Isten előtt. Tehát, hogy nem lehet ezt felcserélni, és ha ugyan voltak is benne hibák, mert miért ne lettek volna, hát nyilván az ember ezekből tanul, és próbálja ezeket helyre tenni.
Amikor jön egy felkérés, akkor hogy zajlik az a folyamat, amik eldöntitek, hogy ezt elvállaljátok, vagy nem? Hogy ez mondjuk akár rögtön a te döntésed, vagy megbeszéled Andrissal, Klárival, hogy néz ki egy ilyen.
Mindig van egy, hát mindig kérünk egy laufot a felkérőtől, éppen azért, hogy ezeket össze tudjuk hangolni. Az elsődleges hangolás az egyértelműen a feleségek irányában, tehát hogy a család mit bír, hogyan tudja ezt időben összerakni, milyen messze van, stb. És utána meg együtt az Andrissal ketten, hogy ez akkor tényleg vállalható-e, mik a környező programok, amik ezt engedik meg, hogy elvállaljuk, és akkor utána tudunk visszajelezni. Tehát ennek van egy ilyen kis egyszerű, gyors, alapvetően gyors folyamata.
Fel tudsz idézni olyan esetet, amikor mondjuk ez egy nagy belső vívódást okozott, hogy valahova nagyon szerettél volna elmenni, de közben úgy érezted, hogy az állapotbeli kötelességeid arra hívnak, hogy ne menj el?
Hát, volt ilyen, nem is egy sajnos, de ez főleg az első időszakokban. Nyilván ezt többször is beszélgettük otthon, hogy az is más lenne mondjuk, hogyha informatikusként dolgoznék, és mellette csinálnám a szolgálatot, akkor sokkal kevésbé lenne meghatározó, hogy mit vállalnék el. De mivel nekem a munkám és a szolgálatom és a hivatásom egy, ez valamilyen szintű, hát értsük pozitívan, feladat is, mert családfőként muszáj elmenni dolgozni. De mégis van benne egy ilyen túlik, hogy az ember milyen munkát vállal el, amivel ugye az anyagiakat megkeresi, mert egy muzsikus akár taníthat, koncertezhet, vagy akár otthoni session zenészként stúdió munkákat vállalhat el. Tehát, hogy vannak olyan területei a zenészségnek, amivel elvileg kiválaszthatja, hogy mi az, ami családcentrikus módon tud működni. De hogyha ezek minden szinten működnek, akkor ez egy nehéz dolog. Hát nekem a koncertezés szintjén voltak elsősorban nehézségek, és az elején volt, hogy Máriacellbe volt egy meghívásunk, és hát nem túl szerencsés módon még az első gyerekünk született, 2 hetes volt, és hát elmentem otthonról muzsikálni, és azért az egy ilyen emblematikus, ilyen felkiáltó jelként, pontként van ott az életünkben, hogy azért ez nem biztos, hogy ez egy szerencsés húzás volt.
Az volt az esküvői mottótok Klárival, hogy csak egy szeretet van az Isten iránti. Ez Kiáráló Viktor, a Fokolára mozgalom alapítójától származik. Ez a mai napig jelen van köztetek?
Igen.
Ez a gondolat?
Igen. Igen, főleg azért, mert az a határozott szeretet, ami egy házastársi kapcsolatot szerintem meghatároz, vagy meg kell, hogy határozzon azért, hogy legyen benne dinamika és fejlődés. Ez az egyetlen egy mondat, ami össze tudja tartani a házas feleket, mert hogy az a szeretet, ami nem az Istenhez visz, az nem fog tudni bennünket összekötni. Mert az kicsit olyan, mint a mágnes, ami fordított módon, ugye a negatív és pozitív módon, de próbálja összenyomni a két mágnest, az mindig taszítani fogja egymást. De ha Istenhez vonzódunk mind a ketten, mint egy egyenlő szárú háromszög két csúcsa, akkor Istenben, amikor fölfele törekszünk ő felé, akkor Istenben tudunk tökéletesen egyek lenni, és ez az, ami bennünket folyamatosan megtart, hogy ha valaki elveszíti az Istennel való kapcsolatát közülünk, akkor nem is jön létre a tökéletes egység, hiszen a tökéletes egység Istenben van meg, és akkor mindig a másik azzal tudja szeretni igazán a másikat, hogy határozott szeretettel az Isten iránti kapcsolatát, vagy annak az elhibázási pontjára rá tud mutatni, hogy újra a másikkal együtt tudjon lenni. Tehát ez az, ami bennünket folyamatosan mozgat, most már hát idestova, 2005-ben volt a házasságunk, mindenki kiszámolhatja, hogy hány éves házasok vagyunk, azóta ez határoz meg bennünket.
Gellért, én nagyon szépen köszönöm neked, hogy beengedtél minket a kis belső világodba.
Köszönöm én is.
A hallgatói családnak pedig köszönjük szépen a figyelmet, aki szeretne ott lenni és együtt ünnepelni, együtt hálát adni a Gável testvérekkel és az Eukariszt együttessel, a szeretettel hívjuk és várjuk június 19-én a Dicsőítő szigetre, Szigetmonostorra.
Mahalik Krisztina beszélgetése hangzott el Gável Gellért gitárművésszel, a Dicsőítő sziget egyik szervezőjével.
Hírek.
Udvardi György veszprémi érsek lesz az idei Csíksomi